Itt vallunk. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vétró Mihály népművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával Bíró Magda beszélget. Az interjú első része következik.
Egy nemezkészítő művészt szeretnénk bemutatni hallgatóinknak. A mikrofonnál Bíró Magdát hallják. Vétró Mihály a vendégünk, aki szeretettel üdvözlök a Mária Rádió stúdió vonalán. Vendégünk ezt az ősi kézműves mesterséget nem csak a gyakorlatban műveli olyan szinten, hogy már fiatalon megkapta a népművészet ifjú mestere címet, sőt később a Magyar Művészeti Akadémia is tagjainak sorába választotta, de az azzal kapcsolatos elméleti tudományokat is akadémikusi szinten műveli. Az első részben arról foggatom vendégünket, hogyan választotta ezt a különleges kézművességet, művészetet, hogyan vezette őt az időben és térben is oly igen távoli utakra. A beszélgetés végén megismerjük, hogyan illeszkedik az ő világképében a nomád népeknek ez a művészete a jézusi gondolatokkal.
Kezdjük talán a gyerekkorától. Hogyan lett ilyen nyitott a hagyományok a régi művészetek felé? Mi az, ami a gyerekkorából erre vezette önt?
Köszönöm a kérdést, mert ugye, ahogy az ember egyre inkább érik, vagy telik az idő, egyre, legalábbis egyre többször gondolok vissza arra, hogy mi is indított el erre, és a gyerekkorban gyökereznek ezek természetesen. Amire vissza tudok emlékezni, gyerekkorból én mindig szerettem alkotni, rajzolni, festeni, valamit létrehozni. Ugye ez a 70-es évek első felére esett, és legalábbis egy kisvárosban erre nem nagyon volt lehetőség, és volt olyan szerencsém, hogy olyan kiváló művészek keze alá kerültem, mint először is Fekete Borbál a festőművész, aki elvitt aztán engem táborokba, ahol megismerkedtem Nagy Marival és Vidák Istvánnal, akik akkor az úgynevezett nomád nemzedéknek egy meghatározó párja voltak. Ők még akkor nem foglalkoztak nemezkészítéssel, viszont minden egyéb más hagyományos mesterségekkel, fonástól a fazekasságon keresztül sok mindennel, illetve gyűjtötték a magyar hagyományokat. És engem először nem ez fogott meg, hanem a személyiségük, tehát hogy olyan embereket találtam meg bennük gyerekként, aki ugye mai értelemben véve a művésznek a definíciója lehetne, tehát hogy ők azóta sem nőttek bele egy komoly felnőtt világba. Annak idején pont ezért voltam elkeseredett, mert akkor gyerekként engem az vett körül, hogy minden felnőtt nagyon komoly, és minden felnőtt komoly dolgokat csinál, és ebbe ő szenved.
Igen. Ugye ez a 70-es évek, ez 70-es a Kádár korszak, amikor hát az emberek olyan igazán nem, igen, mindenki elhallgatások között ért.
Így van. Igen. Nem nagyon láttam senkit a környezetben mosolyogni, mindenki muszájból csinált mindent, és én akkor kétségbeesésben voltam gyerekként, hogy én ezt nem akarom megélni, mert azt láttam, hogyha valaki felnő, akkor az egy illó.
A következőkben egy kétrészes interjú keretében egy nemezkészítő művészt szeretnénk bemutatni hallgatóinknak. A mikrofonnál Bíró Magdát hallják. Vétró Mihály a vendégünk, aki szeretettel üdvözlök a Mária Rádió stúdió vonalán. Vendégünk ezt az ősi kézműves mesterséget nem csak a gyakorlatban műveli olyan szinten, hogy már fiatalon megkapta a népművészet ifjú mestere címet, sőt, később a Magyar Művészeti Akadémia is tagjainak sorába választotta, de az azzal kapcsolatos elméleti tudományokat is akadémikusi szinten műveli. Az első részben arról foggatom vendégünket, hogyan választotta ezt a különleges kézművességet, művészetet, hogyan vezette őt az időben és térben is oly igen távoli utakra. A beszélgetés végén megismerjük, hogyan illeszkedik az ő világképében a nomád népeknek ez a művészete a jézusi gondolatokkal.
Tudás és szenvedés. És akkor először Nagy Mari és Vidák István volt az, akiben ő megláttam a a felnőtt gyereket, tehát hogy aki felnőttként is tudta élvezni az életet, tudott örülni egy magocskának, egy alkotásnak, egy beszélgetésnek, és nekem ez akkor azonnal követendő példa lett. Valahol így kezdődött a 70-es évek közepén.
És hol találkozott először a nemezzel? Mert ez valami egészen különös jelentőségű találkozás lehetett az ön számára, hiszen ugye képzőművész tehetséggel indult az életnek, és a nemez teljesen foglyul ejtette, úgy tűnik nekem a munkásságát.
Ez így van, hogy foglyul ejtett. Foglyul ejtett, ez viszont már majdnem 10 évvel később volt, mert amikor ugye a 70-es években még Magyarországon nem tudta senki, vidákék se tudták, hogy mi az, hogy nem ez. Később ők ezzel megismerkedtek, de nekem velük utána nem volt kapcsolatom, csak így gyerekkorban van emlékem, hogy ők voltak a példák akkor már nekem. Viszont gimnáziumban, 80-as évek első felében volt egy fiatal fizikatanárnőnk, Bálint Edit, aki később aztán Mézes Kalácsos művész lett, de ő vele sokat beszélgettünk, és ő mondta, hogy az öccse nemez készítéssel foglalkozik, és hogyha érdekel, akkor menjünk el, és nézzük meg. Néhányan elmentünk, én ott is ragadtam, és tulajdonképpen egy éven keresztül építettünk ott egy nemezkészítő műhelyt, és akkor kezdtem el egyáltalán a gyapjúval ismerkedni, és ott szerintem ott nagyon megragadott, és ekkor volt az, tehát ez talán 84 vagy 85, amikor egyszer csak újra találkoztam Nagy Marival és Vidák Istvánnal, és kiderült, hogy ők is teljesen függetlenül felfedezték maguknak a nemezt. Ők akkor már mélyebben voltak ebben a mesterségben, ebben a művészeti ágban.
Akkor és most egy picit világosítsuk fel a hallgatóinkat magáról a nemezről. Ugye ez gyapjúból készül, és ezek szerint ennek az anyagnak reneszánsza van Magyarországon. Majd ön elmondja, hogy ez világviszonylatban hogy van, de ez egy későbbi téma. Először, hogy tulajdonképpen hogy áll ez elő, és milyen anyag ez?
Hogyha nagyon egyszerűen, röviden akarjuk megfogalmazni, akkor úgy szoktuk mondani, hogy a nemez az összegubancolódott szőr. Ez azt jelenti, hogy elvileg bármilyen állati szőrből, de természetesen leginkább gyapjúból, hisz abból áll a legtöbb a rendelkezésünkre, és talán az is a legalkalmasabb anyagok egyike. A gyapjú szálak összekapaszkodnak, miközben dolgozzuk, gyúrjuk az anyagot, és ebből a sok milliónyi szakadós, törékeny, vékony szálból egy nagyon erős anyag tud létrejönni ennek az összekapaszkodásnak hatására.
Hát ez már mint egy csoda olyan,
így van.
Hogy azokból a kis vékony, törékeny, semmi szálakból ilyen erős anyag legyen. Szóval ez már különleges. El is tudom képzelni, hogy lebilincselte önöket.
Így van, tehát ez ugye tudományosan úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a nem szőtt kell még csoportjába tartozik, ami azt jelenti, hogy nem kell hozzá fonni és megszőni vagy hurkolni a szálakat, hanem tulajdonképpen a gyapjú alaptulajdonságának köszönhetően ők összekapaszkodnak. Mint egy közösség tulajdonképpen az egyének összekapaszkodásából áll össze. Ezért is mindig azt mondom, hogy a nemezkészítés az egy közösségi művészet. Ezért is, meg azért, mert az igazán nagy darabokat és a hagyományban is ez mindig így történt, az elmúlt 6-7 ezer évben, amióta nemezkészítés létezik, hogy a közösség tagjai összeállva készítenek egy-egy nagyobb alkotást.
Tehát akkor ez egy ilyen alkalom is egyúttal, hogy együtt legyenek a, nem tudom, a család, vagy a kis faluközösség, vagy a törzs tagjai, és együtt alkossanak. Ennek is megvan a maga szépsége, és gondolom, hogy akkor így módon a népi hagyományok megőrzésére ez rendkívül alkalmas. Nekem még az is nagyon tetszett az egyik interjúban, valahol arról is beszélt, hogy ez annyiban is ártatlan művészet, hogy nem kell hozzá ölni. Ezt
igen,
elmondaná
igen.
A kedves hallgatóinknak?
Igen, tehát az egyik csodája ennek a dolognak, hogy a bárány, a juh, ugye örömmel adja a gyapját, hiszen neki is jó, hogyha...
Ő megkönnyebbül.
Így van, a jó pásztor ugye meg is tudja nyírni a juhot, és nem kell az életét adnia, nem kell áldozatot hoznia ilyen módon, tehát életáldozatot nem kell ehhez a mesterséghez, mondjuk, de összehasonlítva mondjuk a bőrös mesterséggel, vagy a faművessel, ahol ugye ki kell vágni a fát. Tehát, hogy ez egy újjászülető anyag, amiben nem pusztul bele senki és semmi, miközben csodák születnek, vagy csodálatos alkotások.
Ugye egyszer van azt hiszem egy könyve is, hogy a teremtő, a
kelme, igen.
teremtő kelme, amiben ezeket le is írta, és hát számos könyvében ismerteti azokat a csodálatos alkotásokat, amelyeket nemezből lehet készíteni. Ugye vannak nemez ékszerek, akkor játékokat készített belőlük. És az egyik könyve pedig maga a nemez művesség, tehát magát az előállítás mutatja be. Azon kívül azt hiszem, hogy rendkívül fontos, és nagyon keveset tudunk ennek a művészetnek a koráról, hiszen ez egy ősrégi művészet, és ön ennek a tudománynak is a művelője, mert hiszen nem csak műveli, hanem tanítja is, akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjaként. Tehát ez a művészet tulajdonképpen régészetet, történelmet is igényel, hogy ezt művelni lehessen. Mondjon nekünk valamit ennek a művészetnek a múltjáról.
Ami talán a legfontosabb, és számomra azért is fontos, mert ez a magyarsághoz is nagyon szorosan kötődő mesterség és művészet, hogy mai tudásunk szerint ez 6-7 ezer évvel ezelőtt már egy alakult mesterség volt. A vaskorból maradtak ránk a legrégebbi teljesnek mondható nemeztárgyak, és érdekes, hogy azon a területen alakult ki, amit mi a magyar őshazának is szoktunk nevezni. Tehát tulajdonképpen Eurázsiának, a Közép-Ázsia és Közép-Európát összekötő néhány száz, vagy mondjuk legfeljebb 1000 kilométer széles, de ilyen 6-7 ezer kilométer hosszú sávjában, amit ugye az Eurázsiai nagysztyeppének is nevezhetünk. Ennek a nyugati végpontja mi vagyunk a Kárpát-medencében, és a keleti végpontja pedig az onnan induló vándorló népek az ókortól kezdődően. Ugye tudjuk, hogy a szkíták, illetve előttük már olyan népek, akiknek a nevét se tudjuk, leginkább korai nomádoknak szokta nevezni a kutatás ezeket a Krisztus előtti második, harmadik évezredben mozgó népeket. De utánuk a szkíták, a pártosok, a hunok használták ezt a mesterséget, és mondhatni ős foglalkozásuk volt, ugyanis ez egy olyan életmódhoz tartozik, amit a nomád életmódnak mondanánk a nyugati nyelveken. Ugye magyarul ez a nagy állattartó, pásztorkodó életmódot jelenti, ami azt jelenti, hogy egy-egy családnak több tázas nagyságrendű állatállománya van, ez a lovakat, juhokat, kecskéket jelenti, legfontosabb is ezek közül a juh állomány, amiből a legtöbb is van minden családnak. Ezekkel viszont vándorolni kellett, és ez nem azt jelenti, hogy folyamatos vándorlásban voltak a családok, hanem egy úgynevezett téli és egy nyári szállás közötti mozgás, ugye télen egy visszavonuló állapot, amikor visszahúzódunk akár egy épített környezetbe, nyáron pedig valamilyen mozgatható lakhelyel egy-két havonta kellett tovább menni. Ez a mozgatható lakhely, ami már szintén legalább 6000 éve létezik, amit nyugati kifejezéssel jurtának szoktak nevezni, ez magyarul nemes sátor vagy hajlék szóval leginkább alkalmas erre, ami ugye egy könnyen szétszedhető, szállítható faszerkezet és egy vastag nemezborítást jelent. És ebben alkalmas, ma is még ennek a nyomait megtaláljuk, mert néhány törzsnek a családjai ilyen hajlékban laknak, kiválóan alkalmas a családoknak a lakhatására, illetve a könnyen szállíthatósága miatt a vándorlásra. Ez az, ami miatt ezen az óriási területen kialakult a nemezkészítés, tehát megvolt a nyersanyag, a gyúgyapjú, és volt egy igény, ami a lakhatást és a vándorlást tette szükségessé. És érdekes módon a világon sehol máshol az ókorban nem ismerték ezt az anyagot és ezt a technikát sem, csak ezen a területen, ahol a mi őseink is vándoroltak, és később ugye a honfoglaló magyarok a hazatalálásuk során is ezen az útvonalon jöttek be a Kárpát-medencébe, és bizonyíthatóan a 12.-13. századi nemes sátorban is laktak a magyar alföldön még családok. Tehát a honfoglalás korában megtudjuk, hogy a törzsek nagy része nemes sátorral vándor. Így kötődik ez hozzánk, ez az ősi mesterség.
Na most én úgy tudom, hogy ön azokon a területeken is járt, a Xantiknál és a Mansiknál is járt, akik azon finnugornépek, amelyek a magyar nyelvhez legközelebbi ágát képviselik a finnugorságnak nyelv szempontból. Én találkozott ott sámánokkal, és egyáltalán milyennek találta a nyelvüket? Beszélték még egyáltalán a Hansit és a Mansit?
Antik és a
Jelenleg
mancsik,
a
igen.
bobulok és az osztyákok, ezek
Bobulok
más
és az
néven.
osztyákok, igen, ahogy a nyugati tudományosság hívja őket. Ez egy számomra egy külön nagyon érdekes történet volt, és most már több mint 20 évvel, hogy először jártam náluk, mert én ilyen ifjúkori lázadóként mindig elutasítottam az iskolába tanult finnugor nyelvelméletet, és valahogy nem is nagyon érdekelt ez az ága a történelemtudománynak, vagy a nyelvészetnek sem, tehát én sokkal inkább a törökös kapcsolódásokat kerestem. Később ugye a nemez kapcsán főleg ilyen népekkel volt kapcsolatom, de én azt gondolom, hogy ilyen sorsszerű ez, hogyha az ember valami ellen nagyon tiltakozik, akkor szembesülnie kell vele, és egyszer csak egy, hát nem mondom, hogy különös véletlen, vagy isteni csoda, de az életemnek egy nagyon fontos pillanatában ott láttam magam az Ob és az Ural között, ott az északi sarkör közötti területen. Ez annak volt köszönhető, hogy ez a két nép, akik már akkor is nagyon kevesen voltak. Tehát mondjuk a mansik akkor voltak 6 000-en, a hantik azok olyan 10-12 000-en, és körülbelül egyharmaduk beszélte már a saját anyanyelvét. Elhatározták az ő értelmiségi emberei, tehát néhány költő, festő, hogy nem hagyják elveszni a saját népük kultúráját, és táborokat szerveztek a saját gyerekeiknek, ahol megpróbálták visszatanítani a saját műveltségüket, és ehhez időnként meghívtak rokon népektől egy-egy embert. Így kerültem én is oda, és ott döbbentem meg, hogy hát én ezt már előre láttam valamikor 15 évvel korábban, hogy én itt állok ezen a folyóparton, és figyelem az ő életüket. És olyan csodákban volt részem, ami azóta is meghatározza a gondolkodásomat, meg az életemet, hiszen azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan hely, és ez valóban így is van, ahová emberek saját jószántukból nem költöznek. Tehát ők valószínűleg oda felszorultak erre az északi területre valamilyen történelmi szükségszerűség folytán, ahol nem szeretne az ember élni, hiszen egy nagyon zord környezet, nagyon zord időjárással, ha csak azt mondom, hogy nagyjából egy hónapig tart a nyár, vagy legfeljebb másfél és 10-11 hónapot él, ez talán nem vágyik erre annyira senki. És például még a juhok és a lovak sem élnek meg egyébként, tehát olyan nehéz körülmények vannak. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen környezetben nagyon nehéz az élet, és hogy rengeteget kell dolgozzanak azért, hogy a saját létfenntartásukat biztosítsák. És akkor ott van az ember egy ilyen ősközösségi szinten élő törzsnél, egy-egy családnál, ahol tényleg a vadászó, halászó, gyűjtögető életmód maradt meg a 20. század végéig, a 21. század elején ez még nyomon követhető volt, vagy tetten érhető volt, és kiderül, hogy nekik 2-3 óra elég naponta arra, hogy a saját létfenntartásukat biztosítják, és az összes többi időben pedig táncolnak, énekelnek, festenek, faragnak, alkotnak, és közösségi életet élnek. Tehát így képzelem el a boldog közösségi létet, vagyis nem pusztulnak bele a saját önfenntartásukba, és most gondoljuk bele, hogy mi a Kárpát-medencében, ami egy ideális környezet a létfenntartásra, napi 10-12 órát dolgozik a legtöbb ember azért, hogy a saját létfenntartását biztosítsa. Most ők ezt 2-3 óra alatt megoldják, amire szükségük van, és utána már, de ezt is persze boldogan csinálják, de utána már tényleg csak az alkotás és a közösségi lét, a szertartások öröme, a tánc és az ének kapja a főszerepet. Hát nekem ez akkor egy megdöbbentő és tényleg katartikus élmény volt, hogy még léteznek, élnek így emberek. Hát sajnos azóta az ő életük is gyökeresen megváltozott, miután ezen a területen is egyre több olaj mező került elő, úgyhogy őket is sajnos beszorították rezervátumokba, tehát már messze nem ilyen rózsás a helyzet.
Hát sajnos a civilizáció igen előretörésével nagyon megváltoznak ezek a dolgok, és a hagyományok szerepe az emberek életében is csökken, ugyanakkor, és hát ugye a modern felfogás a hagyományokkal azt is mondatta valakivel, hogy az a szabadság és az egyéniség korlátjaként fogható fel, hogy a hagyományok korlátozzák a szabadságot és az egyéniséget. Én gondolom, hogy mi nem ezen a véleményen vagyunk, és hogy ön ezt meg is tudja táfolni.
Én pont az ellenkezőjét gondolom, tehát hogyha egy ilyen hasonlatnál akarunk maradni, akkor a hagyomány egy tártos paripa, ami röpít bennünket. Tehát eszközt és lehetőséget ad arra, hogy megéljük a csodát, az egyéni és közösségi boldogságot egyaránt. Persze mindenkinek saját szíve joga, hogy eldöntse, hogy milyen úton szeretne haladni. Azért a sok ezer év alatt kialakult és megszületett és kikristályosodott, letisztult tudást szemétbe dobni, én szerintem nagy botorság. Még akkor is, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő majd saját maga fogja felfedezni újra ezeket, vagy kitalálni ennél sokkal jobban, hát legyen mindenkinek szíve joga szerint, de én azt gondolom, hogy a sok ezer éves tudással egy emberöltő alatt nem tudunk versenyezni. Viszont ha ezeket a már megtalált és tovább örökített tudás csomagokat, amiket ugye őseinktől kapunk, jól tudjuk használni, akkor ezen igenis ki tudunk virágoztatni. A saját életünkben is újabb és újabb virágokat és gyümölcsöket is fog ez hozni. Sokkal könnyebben, mint hogyha ezt nulláról kellene elkezdeni. Én a hagyományra mindig is így tekintettem, mint egyfajta erőt adó forrásra.
Az ön művészete tulajdonképpen évezredekig vezet vissza minket a múltba, és hát ez elsősorban a magyarság pogány múltjába vezet azért vissza, ugye a jurták és a nomád életmódhoz tartozók elmék. Hogyan találja meg a kapcsolatot a még keresztény európai kultúránkkal?
Nekem a csoda éppen az ebben, hogy akár 500 évvel Krisztus születése előtt, mondjuk egy szkit alkotásban, én megtaláltam, vagy megtalálni vélem krisztusi gondolatokat. Az önzetlen szeretetet és önfeláldozást az embertársakért. Olyan képírások ezek, amelyek ezek a szeretett gondolatok nagyon szépen kiolvashatók, és azt gondolom, hogy számomra folyamatosság van ebben a gondolkodásmódban, illetve ebben a lelkiségben, amit már a Krisztus előtti évezredben megtalálunk a mi őseinknél. És hát ha csak arra gondolunk, hogy a szkíták azt gondolták, leírásokból is tudjuk, és ábrázolják, és például nem ezt akarókon is, egyik legfontosabb jel, ami náluk megjelenik, az úgynevezett fénymagocska, amit ők a szertartásokon tulajdonképpen a fény materializálódása volt ezeknek a szertartásoknak a lényege, és ezeket ábrázolták, és nem ezt akarók. És ez a szeretet és a fény megszületését jelentette, és én azt gondolom, hogy ezért tudott magyarság aztán ugye most ma már arról is vita van, hogy amikor a Kárpát-medencébe jöttünk, akkor keresztények voltunk-e vagy nem. Ugye a hagyományos történelmi szemlélet alapján pogányként kerültünk mi a Kárpát-medencébe, de nem volt idegen az európai kereszténység a magyarságtól, hiszen nem véletlen, hogy nagyon hamar magunkévá tudtuk tenni.
Ön, mint keresztény ember, tudom, hogy sokat forgatja a Bibliát. Elmondaná nekünk a kedvenc idézetét, és megmondaná, hogy miért azt választotta?
Igen. A legelső, ami eszembe jut a Máté evangéliumából, az a gondolat, hogy ne gyűjtsetek kincset a földön, ugye Jézus mit erre bennünket, ahol a rozsda marja és a moly megeszi. Talán ellentmondás lehet ez, hiszen én folyamatosan hadakozok a molyokkal, ugye egy apiból dolgozok. De mégsem, hiszen számomra ez már nagyon régóta alapvetés, hogy nem az elkészített alkotások a fontosak, mert azokat megeszik a molyok. Én soha nem szoktam, vagy nagyon a legritkább esetben szoktam ezeket pénzét tenni, mert nem érzem ezeknek az anyagi jelentőségét. Ezeknek az alkotásoknak, és itt kérek vissza a Jézusi gondolatra, sokkal fontosabb része az, amikor még nem materializálódott anyaggá, hanem az a lelki közösség, amit akár a tanítványokkal, akár alkotótársakkal, akár családokkal együtt tudunk megélni egy-egy alkotás folyamán. És onnantól kezdve már teljesen lényegtelen az, hogy ebből persze születik egy gyönyörű tárgy, amiben aztán sokan örömüket fogják lelni.
Vétró Mihály népművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával Bíró Magda beszélgetett. Az interjú első részét hallhatták. A következő részt holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Mária Rádió.